Az emberek meséje. Részlet. Gudrun van den Hall aznap délután érkezett Hollandiából. Nem szerette a keresztnevét, ezért azt kérte, Gudinak szólítsuk. Jól beszélt magyarul, ugyanis 6 évig dolgozott egy erdélyi gyerek otthonban, ahol mindenki magyar volt, kivéve a roma gyerekeket, de azok is magyarul beszéltek. Volt egy kis akcentusa, de amúgy még a hollandok gyakori pöszítését is, seprű helyett szeprű, csak elvétve hallottam tőle. Képtelen vagyok felidézni, miért volt annyira ellenszenves. A hangszíne, a testszaga, a csapkodó haja, vagy a mértéken felüli eltökéltség, amivel a munkáját végezte. Kialakultak a napjaim. Reggel 6-kor ébredés, este 6-kor séta a környéken, utána vacsora, sakkozás Carlosszal, este 10-kor takarodó. Mivel a beszerzés pénzhiány miatt akadozott, legfeljebb hetente egyszer kellett kimozdulnom, így én levegőztettem meg a tolószékes öregeket, főképp azokat, akik már beszélni sem tudtak. Volt egy lankás része az otthonnak, hátul 2 téglafal között. Lehetett valamilyen rejtett víz a felszín alatt, dús borágó szőnyeg alakult ki, különleges színes gombatenyészetekkel. Mintha engem utánozna, Gudi is megjelent a maga tolószékes betegével. Olyankor sebesen eltűntem egy-egy bokorsor mögött, kivártam, amíg tovább megy. Csak akkor bújtam elő, és az ellenkező irányba tolva utasomat megszabadultam tőle. Volt valami nem csak ijesztő, hanem másokat megalázó természete az ő emberfeletti szorgalmának. Egy idő után csodálkozva vettem észre, hogy érteni kezdem az öregek, e szótlan embernövények néma jelzéseit. Merre akarnak menni, mit szeretnének látni. Órákat töltöttem velük, egyre messzebbre elmerészkedve. Ezekben a sétákban még inkább zavart Gudi felbukkanása. Utáltam. Igen, azt kívántam, menjen vissza Hollandiába minél előbb. Aztán történt valami. Az ebédszünet alatti csendet és nyugalmat használtam a magam szükségleteire, ilyenkor vécéztem. És szörnyű, amikor hátra nyúltam, szóval amikor ki akartam törölni a fenekemet, rémületemre egy oda nem illő, rángatózó madzagféle lógott ki belőle. Soha ilyennel nem találkoztam, és annyira megrémültem, hogy kirohantam a folyosóra. Épp Gudi jött velem szemben. Nem jött, hanem az égtelen zajra, amit én keltettem artikulátlan üvöltésemmel, kirontott a női vécéből, botladozva, mert a nadrágja bokáján lógott pányvaként. Összeütköztünk. Jelenléte csak fokozta a rémségeket. Ő azonban hamar felmérte, mi a baj. Fölém hajolt, amit megkönnyített, hogy én viszont a bokám közül próbáltam hátralesni. Ne szégyenkezz, ezt mondta. Szép feneked van. És langyos ujjaival megérintette a fenékpárnámat. Részletezte, hogy amit lát, az egy giliszta. Pontos nevén orsóféreg, a veres fajtából. Nem lesz semmi baj. A lényeg, hogy nem szabad kirántani. Dőljek jobban előre, és húzzam szét a fenekemet, hogy amennyire lehet, belásson. Előre dőltem, szorosan mellém állt. Szőrös volt a lábszára, sőt a combja is. Eddig nem láttam nadrág nélkül, és soha nem képzeltem el, milyen lehet. Őszintén szólva kicsit mellbevágott a látvány. Ugyanakkor ráerősített a beavatkozás férfias határozottságára. Alig éreztem valamit, és pár pillanat múlva már nem volt bennem a giliszta. Botorság volna azt mondani, hogy helyébe valami újfajta érzés, valami kettőnkre vonatkozó új jelentés költözött, úgyhogy nem mondom. Pedig úgy történt. A fene se tudja miként. Mint amikor 2 csuprot összekoccintanak, és az egyikből átcsap a másikba a benne lévő folyadék, így lett bennünk közös a másik lénye. Hamarosan kiderült, Mandevilleről is hallott. Oda jött hozzám az étkezőben, leült az asztalomhoz, és rámutatott az előttem heverő könyvre. Mandeville is holland volt. Van is egy utca róla elnevezve Forkumban, abban a kisvárosban, ahol ő született. Olvasta a méhek meséjét, 13 évesen. Arról viszont, hogy a modern közgazdaság alapműve, a kialakuló liberalizmus eszmei háttere nem tudott. Két gödröcske táncolt az arcán, korábban észre sem vettem. Metszőfoga kicsit beljebb állt, mint a szemfoga, a szabálytalanságok óvatos és bizalmas szemrevételézésére sarkalva szemben állót. A bal fülébe, méghozzá a lágyan behajló vékony perembe összesen 5 különböző színű fémkarikát fűzött. Gondoltam, biztos lényeges, milyen fémekből készültek, de végül nem kérdeztem rá. Idegesített, hogy mindenre volt tudományosan megalapozott válasza. Az új, klímaérzékeny generációhoz tartozott. Isten áldja! Néha így üdvözölt reggelente, mint ahogy az erdélyi unitáriusok köszönnek. Guta Moria! Máskor így. Erdélyben különös kettőség tapasztalható, a szavak szintjén rasszizmus van, viszont a cselekedetekben ennek nincs nyoma. Az Várvaház igazgatója léptennyomon cigányozott, de képes volt egy csapat cigány gyerekkel naponta végigvonulni a főtéren, és közösen gyönyörködni a karácsonyi díszkivilágításban. Miután jóba lettünk, minden szabad időnket együtt töltöttük Gudival. Lent az utca elején több színház is működött, a mi kedvencünk egy zenés-táncos, műkedvelő társulat volt. Előadásaikat gasztronómiai performanszba ágyazták. Terített asztal körül ültek a játszó személyek, és miközben előadták a darabot, falatoztak, táncra perdültek, szabaltak, visszaültek. Csillogó szemfestékkel és rúzsral sminkelték ki magukat, ettől arcuk a valóságtól messze távolodott. Viszont a közelség miatt nagyon is valóságosak voltak a szagok. Külön éreztük a sminkhez használt festékek, külön az izzadt bőrük, a lobogó hajuk, a lengő vagy épp rájuk tapadt ruha illatát. Néha nagyon erős, érett, sőt túlérett illatok ütötték meg az orrunkat, amivel ellentmondásban állt, hogy alacsony termetük miatt alig kamaszodó gyerekeknek néztek ki. Gyerekeknek, akik felnőttek titkait hordozzák tekintetükben. Történeteik a nem odavalósiak számára érthetetlenek. Talán emiatt éreztem úgy, hogy fokozatosan kimaradunk a katarzisból. Különben is meglehetősen nevetségesnek néztünk ki, ahogy görnyedezve, térdünket megrodgyantva igyekszünk a körülöttünk állókkal ugyanarra a magassági szintre kerülni. Utazzunk inkább, javasoltam Gudinak. Egyetértően vigyorgott. Láthatóan már rég tervezte a dolgot. A feltámadó szimpátiát az eltérések, akár a szöges ellentétek is képesek erősíteni. Ugyanakkor ezek a különbségek lényegében az azonosság meglétét hangsúlyozzák. Elsődlegesen mégiscsak közös tudásra van szükség a szimpátia kialakulásához. Oda akarok kiukadni, hogy Gudi felettébb tájékozott volt a méhek világában. A bolíviai euglosszinokat, más néven a nigrákat is ismerte. Tudta róluk azt is, hogy túljártak az atkák eszén. Felgyorsították a fejlődésüket. Az atkák olyankor támadnak, amikor a méh még lárva állapotban van. Az atka a lárvára petézik, és kifejlődéséhez 2 hét kell. De a nigrák egy nappal korábban kikelnek. Így a fertőzött méh le tudja rágni magáról az atka lárvát. Később a kifejlődött atka elpusztíthatatlanná válik, beépül a méh testébe, ha kitépné, saját magát pusztítaná el. Ugyanakkor a nigrák legjellemzőbb tulajdonsága békés természetük. Ezek a méhek nem szúrnak. Olyan is van, hogy az emberek a konyhában tartják a tuskót, amelyben a méh család fészkel. Van ugyan fullánkjuk, de egészen elcsökevényesedett formában. Dárda nélküliek, ahogy a helybeliek mondják. Ebben hasonlítanak az őslakosokra, akik szintén sötét bőrszínnel és jelentéktelen, egészen apró, kisunnyi dárdákkal rendelkeznek, mármint a férfiak. A fullánk nélküli méhekkel igen egyszerű a méhészek dolga. Megkeresik a fában lakó méheket, és háromba választják őket. Ez a fiasítás. Mindhárom család felszaporodik, és évente nagyjából 7 kilónyi mézet termel, amely az év bizonyos szakaszában könnyen kiszivattyúzható. Nincs szükség teleltetésre sem. A méz sokkal folyékonyabb az európainál, gyógyhatása is kiváló. Gudi a fügedarást is megmutatta. A bolíviai fügék kisebbek a szokásosnál, nem igen eszik őket. Létezik ugyan egy kék, kérgű, egyméteres fa, a gyümölcse eszméletlenül édes és zamatos. Ennek a fügének, mert az összes fügefajnak megvan a maga beporzója, hangyánál alig nagyobb a maga darazsa. Azért ekkora, hogy be tudjon bújni a felül kicsúcsosodó és lyukas, zöld gyümölcskezdeménybe. Bemegy, lerakja a petéjét, és elpusztul, beépül a gyümölcsbe. Hát nem elbűvölő? Kérdezte Gudi szemöldökét felvonva. Október végére már csak a reggelek maradtak hűvösek, az éjjel megtelepedő és lustán oszladozó köd miatt. Kecsuául földi felhőnek nevezik a ködöt, ajmarául felhőbarlangnak. Halottak napja után a köd is elmaradt. Az ablakomból látni lehetett a Nevados Sahama 7000-es csonka kúpját, és érezni lehetett a Titikaka-tó sós illatát. Ragyogott a mindenség. Nézd csak, ébresztett fel Gudi egy vasárnap reggel, anélkül, hogy a legcsekélyebb módon is feszélyezni, hogy még ágyban vagyok. Itt vannak ezek a méh emberek. Ugye hallottál róluk? Nem. Lehuppant mellém, és okos telefonján képeket mutogatva mesélt az Amazonas alig megközelíthető bolíviai részén élő közösségről, a méhek társadalmát utánzó Abehagi törzsről. 50 éve írtak róluk először, és azóta mindössze 2-szer találkozott velük hírhozó. Körültekintően kell felkészülni az útra. Vezetőre lesz szükségünk, akár 2-re is, és ne ismerjék egymást, sokfélét hallani. Annyira szegények ott az emberek, hogy képesek bármire egy lyukas dollárért. Én kételkedtem a dologban, mármint a mély emberek társadalmában. Legfeljebb a törzsek közötti különbségtételt szolgáló szimbólumról lehet szó. Mély a totemállatuk, a bőrükre tetoválják, ünnepekkor mély táncot lejtenek, ilyesmi. Gudi növekvő meggyőződéssel bizonygatta, konkrétabb azonosulást kell feltételeznünk. Ne a különbségeket lássam, ne a külsőségeket, ne a mézre gondoljak már, mint arra, hogy léteznek mézgyűjtő törzsek. Számos ilyenről tudunk szerte a világban. Egyesek desszertként fogyasztják, mások rá vannak utalva. Közismert dolog, hogy a pigmeusok egy évben 2-szer úgynevezett mézes heteket tartanak. A 2 legszárazabb hónapban, amikor lehetetlen hozzájutni másféle táplálékhoz. Miféle méhtáncról beszélek? Ő nem totemizmusra gondolt, amilyen az ókori egyiptomiaknál vagy a görögöknél dívott, ő lényegesebb kapcsolatról beszél. Belemelegedett, homloka kipirult. 2 térde idegesen tapsikolt, mint akinek sürgősen kis dolgoznia kell. Közben karjával hadonászott, mintha ellenvetéseimet igyekezne elhangzásuk előtt elhárítani. mint lámpa körüli éjeli lepkék villogtak hosszú, vékony ujjai. Egészen ősi, az emlékezet ködébe vesző kapcsolatról van szó. Nem látunk el odáig. Meddig látunk? 3000 évnyire. Valencia mellett az Aránya nevű barlangban fennmaradt festményen egy asszony, egy nagy hasú, láthatóan várandós asszony mászik fel a létrán a méhektől körül rebdesett odu felé. Etienne, por el amor de Dios, oda kell menned. Én elsírtam magam, amikor megláttam. Egy várandós nő mászik fel a létrán a méhekhez. Persze sok helyütt, főképp Latin-Amerikában ma is a nők feladata a mézgyűjtés, és akkor miért ne tennék akár várandósan is? Rendben, mégis van ebben a festményben valami jelképes, valami olyasmi, mint Jan van Eycknek az Arnolfini házaspárról készült képén, ahol a lerakott papucsok adják tudtunkra, megszentelt helyen vagyunk. Egyre szaporában rezgett a térde, egyre kapkodóbbak lettek a kézmozdulatai. Arca is vibrált, nyálcseppek gyűltek az ajkára. Gyorsan akarta lényegre térni, de előtte teljesen ki akarta üríteni tudása tömött zsákját. Hosszan ecsetelte az Arnolfini házaspár papucsainak helyzetét. Jan van Eyck mindkettőt V alakban helyezte a vászonra, de a férfié a hegyénél zár össze, a nőé viszont a sarkánál. A férfi világ zárt, a női nyitott. De ez sem lényeges, rázta meg a fejét, nem erüljünk el e félében. Minden felosztás fogságban tartja az értelmünket, ahogy a tudományok meg a tudományos magyarázatok is. Kis szünetet tartott, miközben valahova messzire révett, és mint rossz emléktől megborzongott. De aztán új lendülettel folytatta. Voltak kísérletek, hogy férfiasítsák a teljes méh kultuszt. Misztikus tudományba áthelyezve a méh szerepét és hatását, szerzetesek kezdtek a méhekkel foglalkozni. A Bibliában is találtak hozzá megfelelő részeket, de hát ott bármire találsz passzust. Az apostolok cselekedeteiben az a törvény, hogy nők nem mehetnek a méhek közelébe. De már az Ószövetségben azt parancsolja az Úr Mózesnek, hogy állítson őrséget a szent hely köré, hasonlóan ahhoz, ahogy a méhek teszik a kas védelmében. A példabeszédek a méheket a kígyóval állít, a párba. Mindkettő szent, mindkettő a sötétségből bújik elő, mindkettőnek van mérge, mindkettő képes gyilkolni. A kígyó öl és elnyel, a méh védekezik és ad. A kígyó a rossz, a méh a jó jelképe. Más vallások is metaforát gyártanak a méhekből. A hindu szerelemisten Káma íján méhekből fonták a húrt, arra utalva, hogy a szerelem fulánkja fájdalmat okoz, miközben a méze édes és zsongító. Ezek hamar kifáradó jelentések, felületesen érintkeznek a lényeggel. Persze közük van hozzá, ahogyan a gravitáció létét jelzik a kezünkből kiejtett földre hulló tárgyak is. Jelzik azt az ősi kapcsolatot, amiről beszélek. Egy Butler nevű angol tudós az 1600-as évek elején könyvet írt erről az egészről. The Feminine Monarchia címe. Charles Butler, olvastad? Szembeszökően nem találja az átütő érveket, leragad, ide-oda csúszkál, mellé beszél, ahogy most én is. Könyvéből végül méhészeknek szóló kézikönyv lett. Amúgy a zenében sikeresebben kifejezte gondolatait, a méhek ihlette madrigájait hallgatva megsejtheted, milyen távoli, alig ismert világba látod bele. Az egyik madrigáját mi is elénekeltük az iskolai kórussal. Várj, még ne szólj közbe. Rátérek arra, amit mondani akarok. Arra, hogy miféle új tudatformáról van itt szó. A legősibb méh 100 millió éves, egy darab borostyánban találták, teljesen épp. Melyik élőlény tudott ilyen sikeresen fennmaradni? Kicsit elmerengett a távolba, közbe tudtam szólni. A csirkék is régóta léteznek, elvégre dinoszaurusz félék. Ugyan már, kapta fel a vizet Gudi, ne gúnyolódj. Erős és ősi a vágy, hogy ami keletkezik, megmaradjon. A bolygók, a csillagrendszerek, a galaxisok évmilliárdok óta ott vannak az égen. Milyen pofon egyszerű volna, ha szana szétszóródna minden, ha nem létezne semmiféle kötés, ha csak a nagy semmi létezne, vagyis nem létezne, mert természetesen a létezés fogalma sem létezne. Közbeszóltam. Tömegvonzás, nevezzük annak, nevezzük gravitációnak. De nem az, mert egyben az ellentéte is. Ha csupán a gravitáció létezne, a világ összeomlana, állandó zuhanás volna feneketlen semmibe. De mi köze mindennek a mély emberekhez? Az a köze, hogy a mély emberek úgy őrzik magukat, hogy közben végtelenül szabadok. Banálisan hangzik, elismerem. Nem vagyok képes rendesen kifejteni. A mi emberek egy tőlünk eltérő tudatformával rendelkeznek. A jelenben élnek. Az örök jelenben, ezért maradnak fent. Nincsenek benne a történetükben. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem kötődnek sem a múlthoz, sem a jövőhöz. Nincs bennük sem félelem, sem harag, sem nem rettegnek és nem gyűlölködnek. Nem tudjuk 100%-osan léteznek-e vagy sem, de a puszta feltételezés, hogy létezhet ilyen életforma, megnyugtató. Miként tudnak fennmaradni, ha csak egy a szülőanya? Lehet, hogy sok anya van, és ez a sok anya együtt a királynő. De az is lehetséges, hogy a királynő férfi. Ő rakja bele a magot a sejtekbe. Nem akarok ebbe belemenni. A mi embereket nem nyomasztják nemi szerepek. Nem kötik őket gúzsba sem szerepek, sem előírások. Miért ne feltételezhetnénk akár azt, hogy valami új dolog van születőben? Pont itt az őserdőben, pont most, a harmadik évezred elején alakul ki egy új emberiség. A kezdet örökösen göröngyös, bizonytalan, törékeny, alig észrevehető. Gondolj az ősemberekre. A genetika szerint egyetlen anyától származik valamennyi ma élő ember. Lehetséges, hogy a mi emberek törzse lényegében egyetlen magányos ember? Miért hülyéskedsz? Nem hiszem, hogy emberek szeretnének így élni. Miért? Ha megnézed, az ős keresztények is hasonlóan éltek. Jézus azt mondta, hogy tagadd meg a múltadat, élj a jelenben. Ha valaki engem akar követni, gyűlölje meg, és hagyja el a szüleit, férjét, feleségét, gyerekeit, régi önmagát. Aki az eke szarván tartja a kezét, és közben hátra tekintve méregeti, mit végzettel, ne jöjjön velem. Jézus a mi emberek közösségét akarta megteremteni. Mézusnak, mondtad. Mi van? Jézust Mézusnak mondtad. Ingerülten felpattant. Nem értem, miért kötekedsz annyit. Menjünk el, nézzük meg. Menjünk el.